Üzenőfüzet. Magazin pedagógusoknak, szülőknek és diákoknak.
Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sallai Évát hallják. Műsorunk tartalmából Antal Lundström Ilonát, az általa elindított Látható hangok komplex fejlesztő programról kérdeztük. Agocs Gergely néprajzkutatóval Pál István mesél, egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse című könyvéről beszélgettünk. Megjelent dr. Béres József Szép magyar ének című bővített kiadású könyve. Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét. Antal Lundström Ilona, a zenepedagógia professzora, tudományos kutató, egyénileg kialakított oktatási programja, a Látható hangok. Arra kérném, mutassuk be hallgatóink számára a program módszertani sajátosságait.
Köszönöm a lehetőséget. Tulajdonképpen ez a program, amit most szeretnék egy kicsit fölvázolni, nagyon érdekes körülmények között született. A gondolat nem tőlem származik, hanem Kodály Zoltántól. 1958-ban leírta az óvodában végzett munkák után, amit már 41-ben elindítottak, hogy mit szeretne még az óvodai fejlesztésbe beépíteni, és akkor jelzett olyan dolgokat, amiket ebben a programban valósítottunk meg. Közben valahogy nem figyeltek föl erre, azért úgy néz ki, hogy ez egy nagyon új dolog, de tulajdonképpen nem is olyan új.
El kell mondjuk, hogy dr. Antal Lundström Ilona zenetanári tevékenységgel kezdte a munkáját, számos zenei tantervet, tankönyvet írt, később az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai szakán dolgozott és doktorált, majd 1989-ben Svédországba költözött. Svédországban folytatta ezt a kutató munkáját, a Kodály által megálmodott programot.
Ez nagyon érdekes és történelmi események következménye, ugyanis akkoriban már kialakult részben a bevándorlásnak egy hulláma, részben a diszlexia problematika akkor kezdett előjönni igazán, és ennek az volt a következménye, hogy a gyerekek olvasási, írási fejlesztésére nagy gondot fordítottak. Ennek a munkának az egyik segítőjeként jött létre Svédországban egy olyan nyelvi fejlesztő program, amiben a zenét tudtuk használni a Kodály elképzelések alapján, és ennek akkora hatása volt, hogy aztán később én ezt egy nagy kutatásba is be tudtam emelni. Nagyon tetszett egyébként az ottani tanárképzés hallgatóknak is, mind szerették volna megtanulni ezt a módszert, és a kutatásunk is bebizonyította ott kint Svédországban, hogy a gyerekek nagyon sokat fejlődtek. Nem csak a zenei képességeik, hanem a kommunikációs képességeik és az általános tanulási képességeik is ezzel a programmal.
Kinek szánja ön a Látható hangok programot, és milyen módszert akar?
A Látható hangok legnagyobb segítség azok számára, akiknek problémájuk lehet az írás-olvasás terén az iskolában, vagy olyan hallási problémáik vannak, amik esetleg meggátolják a hangok jó meghallását, a beszédhangokra gondolok, és ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy segítséget ad. De általában minden gyereknek, mert ma már tudjuk a mai kutatások alapján, hogy a gyerekek hallási szerve, az agyi központ és az oda vezető idegek, azok 3 éves korra alakulnak ki teljesen. És ha akkor nem használjuk, és nem kezdjük el munkában tartani, tehát gyakoroltatjuk a gyerekeket, akkor ez majdnem, hogy visszafejlődik. Ez egyik problémája és oka annak, hogy olyan sok felnőttnek nehéz ma a nyelvtanulás, az idegen nyelvek tanulása.
Arra kérném, mutassuk be, hogyan kapcsolódik össze ebben a programban, tehát a Látható hangok programban a rajz, a zene, az ének, a ritmus, a dallam, a mozgás, a hallás, és végső soron a kommunikáció, tehát nagyon sok területet érint az önök programja.
A gyerekeknek alapvető szükséglete az, hogy mindenféle területen aktívak legyenek. Ebből következik, hogy szeretnek mozogni, énekelni, és a tánc is ehhez tartozik, dramatizálni, és ekkoriban van a beszédfejlődés, és ebben az óvodáskorban amit mi úgy nevezünk, ami korábban is elindul, de itt kulminálódik, és itt a legerősebb 5-6 éves kor között különösen. És a gyerekek szeretnek fejlődni. Tehát ha segítünk nekik abban, hogy ők érzik, hogy tovább fejlődnek, és valami újat, érdekeset tanulnak, azt nagyon szívesen csinálják, különösen, ha azt játékosan tesszük. A komplexitás pedig nagyon gyakran emlegetjük, hogy minden művészetet egy szinten és együtt használjunk, ez a gyerekeknél természetes. Tehát azért van ebben a programban is egy olyan fölépített, rendszerezett folyamat, amiben ezek a különböző aktivitások, úgy nevezzük őket, hogy esztétikai aktivitás, ezek mind megjelennek, és a gyerek a teljes természetes egységében játékosan használja ezeket.
A beszélgetésre készülve megnéztem az ön honlapját, amelyből kiderül, hogy megy a szó. Tiszaluc, Monok, és számos kistelepülés iskolája és óvodája használja az önök programját.
Ennek az az oka, hogy szeretnék fejleszteni ezeken a területeken a gyerekeket, kihozni belőlük a bennük fejlő tehetséget és lehetőségeket. És ezek a területek gondot fordítottak arra, hogy ilyen képzést kapjanak a pedagógusok, tehát ennek a programnak a képzését például Szerencs környékén, vagy ezeken az említett területeken is, Miskolc környékén, nagyon sokan megszervezték, a Református Egyház vagy a Klik Dél-Baranyában is például volt ilyen képzésünk, és akkor ezek a pedagógusok tudják használni a gyerekek fejlesztésére ezt a programot, mert azért elő kell készülni rá, egy kicsit más a szemlélete, játékosabb, nem olyan merev, ezért meg kell változtatni néhány dolgot az óvodai munkába, de csak nagyon kicsit. Az eredmény viszont nagyon-nagyon megéri.
Agócs Gergely néprajzkutató a közelmúltban megjelent Pál István mesél, egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse című könyv szerzője. A könyv hátsó borítóján Pál István, idős pásztorember és Agócs Gergely látható pityikés mellényben.
Az, hogy én hogy öltözködök, az semmi más elgondolást nem tükröz, mint bárki más, aki megjelenésében megpróbál hasonlítani a példaképeire. Ugye a rocker gyerekek bőrkabátokba, szegecsekkel kiverve járkálnak az utcán, hát nekem ezek a példaképeim nem a rockzenészek, hanem az ilyen öreg pásztor emberek, akik még a saját népviseletük részeként hordták ezeket a pityikés lajbikat, ahogy ezt Pista bácsi nevezte. Tehát én elég rég magamra vettem, és azóta ez a hétköznapi viseletem.
Egy korábbi interjúban ön úgy fogalmazott, hogy Pál Pista bácsi az ön számára nem csak példakép, hanem fogadott nagyapjának is tekinti. Miért?
Egyrészt azért is, mert ő is családtagnak tekintett engem, hányszor mondta, hogy ha valamit kérdeztem, Pista bácsi, hol van a nagyapjának az öreg furuljaja? Ott van, fiam, a konyhában, ha tudod, otthon vagy, ott van a fiókban, nyújj be, azt vedd ki. Tehát ilyen közeli kapcsolat alakult ki közöttünk. Engem a nagyszüleim neveltek, és szinte azt lehet mondani, hogy nagyapám a sose ismert apámat helyettesítette, és még nem voltam 20 éves, mikor elvesztettem. Úgyhogy talán ezek az idős hagyományőrző mesterek azért is tudtak ilyen közeli viszonyba kerülni velem, illetve én ővelük, mert ezt a fajta kapcsolódást talán kerestem is egész fiatal korom óta.
Agócs Gergely, 1997-ben egy szürke meg egy Amu színű alamb, a hagyományos szellemi kultúra egy nógrádi magyar pásztor életében címen írt szakdolgozatot. Az eltelt 20 év során Pál István már önkarolta fel, vitte magával és tartotta közösen előadásokat, meseesteket.
Nem voltam én ezzel egyedül, aki felkaroltam, hiszen egy viszonylag széles baráti társaság foglalkozott Pista bácsival. Egyrészt úgy, hogy járt hozzá tanulni, másrészt úgy, hogy hordtuk őt a saját rendezvényeinkre. Például 2007 óta én vagyok a Kecskeméti Népzenei Találkozó című fesztiválnak a szakmai vezetője, és amíg élt Pista bácsi, mindig meghívtam itt a hagyományőrző gála műsorokba szerepelni, de kollégáim, barátaim saját népművészeti táboraikba meghívták tanítani, vagy akár az én zenekarom, a Fonó zenekar táborában is egy egész hetet az ő tudásának, illetve az ő szűk környezete népművészetének szenteltünk. Úgyhogy kölcsönös volt ebben a tekintetben is ez a viszony, hogy amit ő átadott nekünk értéket, azt mi megpróbáltuk ilyen módon viszonozni, hogy az ő tudását, ahol csak lehetett, megmutattuk a világnak.
Ebben a könyvben nem csak összegyűjtötte ezt az anyagot, hanem maga is szerkesztette.
A Pista bácsi által szolgáltatott úgymond folklór adatok közreadásán túl az anyag értelmezésére is törekedtem. Ezt mutatja be a bevezető tanulmány is, ahol nagyon célzatosan megpróbálom behatárolni Pál István hagyományos művetségének a kereteit. Ezek a keretek több rétűek, hiszen az egyik ilyen keretet kijelöli az a természeti környezet, amelyben Pista bácsi az életét leélte, másodszorban az a társadalmi közeg, amelyben ő élete során mozgott, és itt gondoljunk a 1920-as évek cselédségére, illetve arra a földbirtokkal nem rendelkező zselléri származású pásztor népre, amelyik Nógrád megyében gyakorlatilag ahova tudott, oda szegődött el dolgozni, hol egy urasághoz, hol a községi gazdáknak, vagy egy-egy falunak, gazdaközösségének a pásztoraként próbáltak boldogulni, úgyhogy ez a társadalmi környezet, ezt a közeget leírni, amelyben cigányzenészektől kezdve szlovák, magyar, német anyanyelvű lakosságon keresztül, a jobbácsák parasztságon keresztül, egészen a zsidó földbirtokosokig, avagy a 20-as, 30-as években, úgymond restaurált magyar nemesség képviselőjeig, sok mindenki gazdagította ezt a társadalmi térmozaikot, amit akkor Nógrád megyében találhatott az érdeklődő. Aztán Pista bácsi családja, hogyan konstruálódik egy ember tudatában az ő hagyományos kultúrája a belenevelődés során. Mit tanul az apjától, az anyjától, a nagyapjától, mit tanul a legénycimboráktól, mit tanul más idősebb pásztoroktól már a szakmába való bevezetés folyamataiban. Ez mind-mind egyrészt számunkra hihetetlenül izgalmas, másrészt pedig a kötet felhasználói számára talán olyan összefüggéseket is érthetővé, értelmezhetővé tesz, amelyeket ha csak a meseszövegeket kapnák készhez, talán fel sem merül benne, hogy ezek fontosak. Tehát ez is egy hihetetlenül izgalmas történet azzal együtt, hogy Pista bácsi a Tanács Köztársaság idején született, aztán belecsöppent a Horthy-féle Magyarországba, majd elvitték a Donkanyarba, majd onnan visszakerülvén megalakultak a különféle szövetkezetek, és ott kezdett dolgozni, ott hogyan kapott motorbiciklit és brigádvezetői kinevezést, hogyan lett 10-12 nyáj felelős főnöke. Ez mind-mind hihetetlenül izgalmas, és talán jobban közel hozza hozzánk azt a világot, amelyben egyfajta csodaként túlél a hagyományos műveltség értékrendszere is, és azon belül túlélnek a mesék.
Azt gondolom, hogy nagyon erősen közrejátszott ennek az egész könyvnek az elkészítésében, hogy Gergely szintén furujázik, dudán játszik, népzenegyűjtő.
Mást mondok, még az is közrejátszott, hogy én palócos beszélek. És Pista bácsi ugye egy nógrádi palóc pásztor, tehát a közelemben még ettől is talán egy kicsit otthonosabban érezte magát, és úgy érezte, hogy a sajátjai között van.
A könyv komplex megjelenést tükröz, CD melléklete, DVD melléklete van, tartalmazza a meséket, amelyeket Pál Pista bácsi elmondott több változatban is. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse cím utal is arra, hogy ezek kincsek.
Természetes, hiszen egy címnek kifejezőnek kell lennie. Pista bácsi meséit azért titulálom mesekincsnek, mert ez nem csak ilyen hányaveti emlékek foszlányait tartalmazza ez a szövegbázis, hanem olyan csiszolt szövegeket, amelyeket nem Pista bácsi kezdett csiszolni, hanem a dédapjának, a dédapjának, a dédapja is valószínűleg már ismerte ezeket a történeteket. Tehát a népmese bizonyos műfajairól egészen bizonyosan állíthatjuk, hogy olyan régi keletkezésűek, hogy az emberiség szétvándorlása előtti korszakokban már ismertek voltak az emberek számára. Hiszen a mesék nagyon sok esetben a társas együttélésnek olyan normatíváit tartalmazzák, amelyek szabályozzák a legalapvetőbb együttélési sémákat. És a könyörületesség, az önfeláldozás, a felebaráti szeretet, tehát ez mind-mind benne van ezekben a történetekben.
Béres József, hazánk legnagyobb magyar tulajdonban lévő gyógyszergyára, a Béres gyógyszergyár elnöke. Miért fordul egy vegyész a népdalok összegyűjtése irányába?
Ez egy egyszerűen indult történet volt, hisz elsősorban, mint aféle éneklő család, odahaza kerestük a kapaszkodót, hogy családi énekléseinkhez, névnapokon, születésnapokon, vagy egyházi ünnepeinken énekeket tudjunk énekelni. Tehát ebből indult ez a dolog, de egy kicsit belebonyolódtam, ez ma már látható. Nyilván ebben szerepe volt táncos lábú kisfiamnak, aki a Csillagszeműnél táncol, vagy erdélyjárásunknak is, hogy adatközlőkkel, egyáltalán az erdélyi néphagyományokkal beleértve a táncokat és a zenét is megismerkedtünk. Így alakult ki lényegében a Szép Magyar Ének, ami természetesen nem tudományos célra készült, de tudományos igénnyel íródott meg. Felhasználása gyakorlati célú, hisz azt szeretném elérni, hogy az emberek, közösségek, családok ismerjék, szeressék és őrizzék szép magyar énekeinket. Az első kötet elsősorban a régi gyűjtőink, tehát Vikár Bélától, Kodály Zoltánon, Bartók Bélán keresztül terjedt. A második kötet az jobban súlyoz már az erdélyi népdalainkra, ezen belül is kalotaszegi, mezőségi, gyimesi, moldvai dallamokat találunk. A fő gyűjtő természetesen ezen a területen Kalló Zoltán volt, mások mellett.
Újabb fejezetéhez érkezett Béres József Szép Magyar Ének címmel, eddig két kötetben megjelentetett dalos könyveinek története. A Dunapalotában mutatták be a könyvek összevont, bővített és javított kiadását.
Összerendeztük újra a két kötetet, hisz például katonadalainkból már összejött annyi, hogy egy önálló fejezetet lehetett nekik biztosítani. Továbbá egy-két olyan gondolatom volt, mondjuk azt, hogy innovatív gondolatom, amivel segíteni tudjuk a dalok között való tájékozódást. Behelyeztünk a könyv végére, belső borítójára egy térképet, illetve mindazokat az énekeket, népdalainkat, amelyekhez gyűjtő kötődik, tehát valaki gyűjtötte, ezeket egy táblázatba rendeztük be megyei bontásban, 1913-as térképeink alapján, amelyeket ugye Kodály Bartók is használt. Így, ha az ember Nagy-Magyarország valamelyik megyében van, akkor könnyen tud tájékozódni, hogy az adott tájegységhez, megyéhez, vagy akár településhez milyen dalok csatlakoznak a kötetben. Ezek úgy gondolom, hogy apró, de a felhasználás tekintetében lényeges változtatások. 646 éneket tartalmaz ez a kötet, amelyet összeállítottam, zömében népdalainkat, kisebb részben pedig egyházi énekeinket. Miért ezeket? Mert ilyen az ízlésvilágom, mert úgy gondolom, hogy ezek az énekeink tartoznak leginkább a mi kultúránkhoz, illetve az általam merészen definiált magyar művelt fő ismertségi körébe. És van magabiztosságunk és bizakodásunk, hogy van erre fogékony ifjúság, elég csak, ha itt is kimondjuk azt, hogy működik és nagyon szépen terebélyesedik, a saját lábain áll a hazai táncház mozgalom, vagy a Kárpát-medencei táncház mozgalom, mindaz, ami az adatközlők tarsolyában egyszer létezett, a gyűjtőink ezeket leírták, és ott van gyűjteményekben, archívumokban, az Eltudományi Intézetben és más helyeken, ez ne holt tőke legyen, hanem a magyarságnak élő hagyománya legyen, és ezzel éljen a mai ifjúság is.
Korszenszky Richárd jegyzete következik.
A ruha teszi. Alig, hanem mindenki látott már gyereket, aki nyafogott és gyötörte a szüleit, vegyék már meg neki azt a cipőt, ami az osztálytársának van. Vagy hogy neki is legyen ugyanolyan márkás zsekije, pólója, ki tudja milyen, mint amilyent a többiek hordanak. Vajon ő ettől több lesz, meg fog változni? Valamikor réges-régen, amikor a farmer nadrág éppen elterjedőben volt, komoly kérdés volt, hogy igazi, márkás farmert hord-e valaki, vagy sem. Sokan úgy gondolták, hogy az egyéniségüket mutatják ki azzal, hogy farmert hordanak. A sok-sok egyéniségére büszke fiatal pedig egy csoportban úgy festett, mint egy arctalan szürke tömeg. Nem egyszer találkozhatunk olyan újsághírrel, hogy ősszel a barna, vagy a sárga, vagy éppen a lila lesz a divat színe. Mitől? Szoktam kérdezni ilyenkor magamtól. Honnan lehet azt tudni, hogy éppen ez a szín, ez a fazon lesz az, amire majd azt mondják, hogy most ez a divatos? Hadd ne használjam azt a szót, hogy trendi. Vajon ha idősödő emberként fiatalos ruhát veszek föl, akkor megfiatalodom? A ruha teszi? Szüleim külön ajándék szépkort éltek meg. Édesapám 93 éves volt, amikor meghalt. Édesanyám a 100. évében távozott el. 90 éves volt édesapám, amikor kicsit megrodgyant, és az öltöny nadrágok enyhén szólva nem álltak már jól rajta. Biztattuk. Apa, veszünk neked egy farmert, az minden körülmények között jó lesz. Arra senki sem fogja mondani, hogy nem áll jól rajtad. 89 éves édesanyám meghallotta, mi van készülőben, és határozottan kijelentette, akkor nekem pedig egy farmer szoknyát. Csak úgy zárójelben, haláláig el is hordott hármat. Amikor a boltban ismerőseim farmert kerestek számukra, mondták, idős házaspárnak kell. Hány évesek? Kérdezték. Úgy jó 90. Hát tessék elképzelni, hogy meg volt lepődve az eladó. 90 éveseknek farmer. Nem a ruha teszi. Van ruha, amivel egy csoporthoz való tartozásomat fejezem ki. Tudhatják így rólam, hogy rendőr vagyok, vagy tűzoltó, vasutas, vagy éppen szerzetes. De attól bizony nem válok bátor katasztrófa védővé, hogy fölveszem a védőruhát, vagy attól én még nem leszek mesterszakács, hogy felöltöm a szakácsok két gombsoros, elegáns fehér mellényét, nem a ruha teszi. Szoktak beszélni státuszszimbólumokról. A közvélemény pedig megpróbálja elhitetni, hogyha valakinek méregdrága táskája van, akkor ő nem lehet akárki. Ha valaki a legdrágább márkás cuccokban jár, akkor biztos sok pénze van, ennyi és nem több. Tele van ez a világ, a mi világunk aránytévesztésekkel. Olyan könnyen becsapnak minket, mi pedig, ha nem vigyázunk, könnyen elsodródunk az árral, és észre sem vesszük, hogy amikor kiürítjük a pénztárcánkat, valamelyik divat diktátor vagy cég bankszámláját hízlaljuk, és közben becsapjuk önmagunkat, és becsapjuk a világot is körülöttünk. Nem kell a 100 évvel ezelőtti stílust követnünk. Öltözünk úgy, ahogy jól esik, ahogy kényelmes, kellemes, úgy, ahogy az alkalomhoz illik. Csak soha ne felejtsük el, nem a ruha teszi az embert.
Lackó Zoltán Vince zenei szerkesztő, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.